teljesen jó a kapcsolat. És amikor az ember megvonja a bizalmát Istentől, és kiveszi Isten kezéből az irányítást, akkor azt mondja, hogy innentől kezdve én fogom eldönteni, hogy mi a jó nekem. Sőt, én fogom irányítani azt a világot, amit a kezemre bíztál. Na ebben a pillanatban, mivel az ember egy, úgy mondhatjuk, egy köztes lény, vagy a felette lévő világ, most így képies értelemben, vagy az alatta levő világ irányítani fogja. Ez nem kérdés. És ezt Isten nagyon jól tudta, ezért is óvta az embert attól, hogy fellázadjon ellene, hogy megvonja tőle a bizalmát, mert abban a pillanatban, hogy az ember azt gondolja, hogy a saját kezébe vette az irányítást, tulajdonképpen átadta annak a léleknek, annak a szellemi hatalmasságnak, akitől Isten kezdettől fogva meg akarja óvni az embert. Tehát nincs olyan, hogy az ember irányít. Olyan van, hogy Isten irányít, vagy olyan van, hogy a gonosz irányít. Az a világ, amit pedig a gonosz irányít, az ez a világ, amiben most élünk. És hát, hogyha ennek a világnak, az urának az a szándéka, ahogy Jézus mondja, hogy embergyilkos volt kezdettől fogva, akkor ne legyenek illúzióink a sátánnal kapcsolatban. A sátánban nincsen semmi jó. A sátán az életedre tör. A sátánnak egy célja van, hogy onnantól kezdve, hogy ilyen pici baba vagy, megöljön. Ez a célja. És ezért minden lehetőséget meg fog ragadni, és mindent latba fog vetni. Tehát annak a világnak, amit ő ural, a betegség szükségszerű része. Nem tudom, hányan emlékeztek középiskolai irodalom tanulmányaitokból Pandóra szelencéjének a történetére. Emlékeztek? Mit csinált Pandóra? Jó. Akkor középiskolai irodalom óra, 9. osztály, 4. óra. Nem baj. Legfőbb ideje akkor, hogy megismerjétek Pandóra szelencéjének a történetét. Pandóra szelencéjének a történetében az ősbűnnek a lenyomata köszön vissza. Mert hogy meggyőződésem, és nem csak az enyém, az irodalom tudományé, hogy az emberiségnek az ilyen kollektív nagy tapasztalatai, azok valahogy megjelennek egy idő után az irodalomban. Pandóra, görögül, egy nő alak. A neve egyébként azt jelenti, hogy minden nép. Figyeld, az a neve, hogy minden nép. Szóval Pandóra egy nő, egy félisten nő, aki valahogy bebocsátatást nyer az istenek közé, és akinek megmutatják azt a termet, ahol az istenek őrzik azokat a gonosz dolgokat, amiktől az istenek meg akarják óvni az embert. A betegségeket, a fájdalmakat, a félelmeket és a halált. És ezeket a gonoszságokat különböző hombárokban, nagy korsókban őrzik az istenek. És Pandóra pedig, akinek a neve azt jelenti, hogy minden nép, az ember, Pandórának egy fontos tulajdonsága van, a kíváncsiság. És hiába mondják neki, hogy aki kinyitja ezeket a hombárokat, az rászabadítja az emberiségre mindazt, ami bennük van. Teljesen érthető, hogy ezeket a szelencéket tilos kinyitni, ezeket a hombárokat. De Pandórának a kíváncsisága nagyobb, mint a józan esze, és elkezdik kinyitogatni egyesével ezeket a hombárokat. Kinyitja az elsőt, hoppá, kiszabadult belőle a betegség szelleme, és kiment az emberi világba. Hát már becsukni nem tudja, de milyen izgalmas, igaz, hogy nagyon sajnálja, de nézzük meg, mi van a következőben. És így jön be az emberiség életébe a bűn, a halál, a gonoszság, a fájdalom, a félelem, a szenvedés és a betegség. Pandóra szelencéjének a története leképezi, hogy mit tett az ember a saját életével. A görögök nem tudták, hogy amikor irodalmilag megfogalmazzák egy mítoszban azt, hogy mi van itt az emberrel, hogy akkor mennyire mélyen arra a közös tapasztalatra világítanak rá, ami az Édenkerttől kezdve jellemzi az emberiségnek az életét. Szóval a betegség az az ősbűnnek a következménye. Mert az a világ, ahol Isten nem tud teljességgel jelen lenni, ott szükségszerűen beáramlik a gonosz. Ezért tehát a gyógyulás az nem csupán a testnek a helyreállása, és erre majd mindjárt hoznék igéket is. A gyógyulás az a teljes embernek a helyreállása. Mert hogy a betegséggel együtt bejött a halál is, sőt, az Istennel elszakított állapotban eleve szellemileg halottan születik minden ember erre a világra. Az Istennel való kapcsolattartásra tökéletesen alkalmatlan. A gyógyulás tehát, látni fogjuk, Jézus olvasatában az nem a fizikai betegségnek a megszűnését jelenti, hanem a teljes ember helyreállását. Ezért volt Jézusnak sokkal fontosabb az evangélium hirdetése, mint pusztán önmagában a fizikai betegségek gyógyítása. Na nézzük, Lukács evangéliuma 5. fejezet. Amikor az egyik napon tanított Jézus, és körülötte ültek a farizeusok és törvénytudók, akik Galilea és Júdea különböző falvaiból, továbbá Jeruzsálemből jöttek, az Úr ereje gyógyításra indította őt. És íme férfiak ágyon hoztak egy béna embert, és igyekeztek bevinni és letenni eléje. Mivel a sokaság miatt nem találták módját, hogyan vigyék be, felmentek a háztetőre, és a cseréptetőn áteresztették le ágyastól Jézus elé a középre. Ő pedig látva a hitüket, így szólt, ember, megbocsáttattak a te bűneid. A barátai hozzák ezt a béna embert azért, hogy talpra álljon. Van hitük arra, hogy a názáreti vándor próféta és gyógyító, akiről ők még csak ennyit tudnak egyelőre, rendelkezik azzal a képességgel, hogy a barátjuk talpra álljon. Erre Jézusnak az első mondata az ez, hogy ember, megbocsáttattak a te bűneid. Hát, ugye első körben elbírom képzelni a barátokat, ahogy azt mondják, hogy jó, de azt mondd már, amitől talpra áll. Mert hogy nem azért hozták oda. Most ne a bűnről beszéljünk. Persze, bűnös ő is, nyomorult, de áll is talpra. De Jézusnak nem ez az elsődleges, hanem éppen a hitük miatt azt mondja, hogy van hitetek arra, hogy meggyógyuljon? Na akkor tudjátok meg, hogy amiből ennek az embernek legfontosabb, hogy meggyógyuljon, az a bűne. Mert hiába gyógyítom meg őt testileg, hiába áll talpra, és fut, mint a bolond a következő 50, 80, 30 évben, nem tudjuk, hogy hány éves volt ez az ember, meg fog halni ugyanúgy, mint mindenki ezen a földön. Nem ez a lényeg. És aztán ismeritek a történetet, a farizeusok elkezdik őt káromolni, kezdetben csak a szívükben. És azt olvassuk az igében, hogy Jézus pedig átlátva gondolataikat ezt mondta. Miért tanakodtok így a szívetekben, hogy ez az Istent káromolja? Mi könnyebb? Azt mondani, hogy megbocsáttattak a te bűneid, vagy azt mondani, hogy kelj fel, vedd az ágyadat, és menj haza. Azért tehát, hogy megtudjátok, hogy az ember fiának van hatalma bűnöket megbocsátani ezen a földön, neked mondom, és mondja a bénának, fogd az ágyadat, kelj fel, és menj haza. Mit tesz itt Jézus? Mi a könnyebb? Ezt mondani, vagy ezt mondani? Azt mondani, hogy A, vagy azt mondani, hogy B? Hát mondani egyformán könnyű mindegyiket. Mert nem esik nehezemre azt mondani, hogy A, az se esik nehezemre azt mondani, hogy B. Jézus tehát zseniális módon megragadja ezeknek az embereknek a szívét, és azt mondja, hogy na figyeljétek, hogyha nekem, mint ahogy tudjuk, hogy ugyanolyan könnyű mind a két mondatot kimondani, na nekem ugyanilyen könnyű felállítani ezt az embert, talpra állítani, és ugyanilyen könnyű megbocsátani a bűnét. Helyreállítani a teljes embert. Mert ha megbocsáttatnak a bűnei, akkor van értelme, hogy egyébként még az életének az egyik defektje is megjavuljon. De egyébként nincs értelme. Egyébként csak tüneti kezelés az egész. Mondja ezt egy bénára. Hát a béna a mi szemünkben az nem éppen az, akinek csak tüneti kezelésre lenne szüksége, de Jézus szemében az evangélium hirdetése, hogy van szabadulás a bűnből, ez sokkal fontosabb, mint csupán a testi gyógyítás. Ezt abból is teljesen nyilvánvalóan leszűrhetjük, hogy Péternek hogyan nyilatkozik Márk evangéliumában. A második igét fogjuk olvasni. Ezt megelőzően azt olvassuk, hogy Jézus elment egy faluba, és amikor meghallották, hogy ott van, oda hordanak éjszaka minden beteget hozzá a faluból, ő pedig mindenkit meggyógyít és kiűzi az ördögöket. Ezután meggyógyítja Péternek az anyósát, majd elmegy egy csendes helyre és magában imádkozik. És itt ezen a puszta helyen találja meg Péter a többi tanítvánnyal, és ezt olvassuk. Nagyon korán, amikor még sötétség volt, felkelt Jézus és félre vonult egy lakatlan helyre, és ott imádkozott. Simon és a vele levők azonban utána siettek, és amikor megtalálták, így szóltak hozzá. Mindenki téged keres. Értsd, mindenki meg akar gyógyulni továbbra is. Vannak még betegek. Hát ezek az emberek teljesen nyilvánvalóan azért keresték Jézust, hogy meggyógyuljon. Nem azért, hogy bűnbocsánatot nyerjenek. Nem azért, mert hirtelen elhitték, hogy ő a messiás, mert erről még szó sem volt. Azért jöttek hozzá, hogy meggyógyuljanak. Azokból a nyavajáikból, amik egyébként gyötörték őket. Tehát mindenki téged keres, mert gyógyulni akarnak. És Jézus erre mit felel? Ő pedig ezt mondta nekik. Menjünk máshova, a szomszédos helységekbe, hogy ott is hirdessem az igét, mert ezért jöttem. Mondja ezt egy olyan éjszaka után, amikor az egész falunak minden betegét odahordják hozzá, és ő mindenkit meggyógyít. És ezek után azt mondja, hogy nem akarok most többet gyógyítani, mert nem ezért jöttem, hanem azért jöttem, hogy az evangéliumot hirdessem. A teljes helyreállást, a bűnből való szabadulást. Nem is csoda ezek után, hogy a tanítványokat tanítja a gonoszról, és ezt mondja nekik. Ne féljetek azoktól, akik a testet megölik, de a lelket meg nem ölhetik. Inkább attól féljetek, aki mind a lelket, mind a testet elpusztíthatja a gyehennában. Tehát azt mondja Jézus, hogy na ez a kihívás. Meggyógyítani egy embert a számomra nem kihívás. De hogy megtartsam ezeket az embereket, hogy ne adják önmagukat oda a sátánnak, és ne adják oda az életüket, hogy aztán elpusztuljanak a gyehennában, a pokolban, na ez a nagy dolog. És erre kell nektek is figyelnetek, mondja a tanítványainak. Tehát Jézus számára a gyógyítás az a teljes ember helyreállása. Egyébként ezt a gondolatot őrzi a mi egészségszavunk is. Hogy valami egész, kerek, hogy nincsen benne hiányosság. És hát, na ha valamikor nagyon jól tudta az orvostudomány, hogy mit jelent egészségesnek lenni, akkor azt ma tudjuk. Amikor tudatában vagyunk, hogy létezik olyan, hogy pszichoszomatikus betegség, aminek testi tünetei vannak, de a lélekből indul. Sőt, hát ma már majdnem azt mondják, hogy nincs is másféle betegség. Csak olyan, aminek lelki eredete van. Akár így van, akár nem, minden esetre fölismeri az ember, hogy ez a kettő együtt jár. És attól még, hogy valaki nem beteg fizikailag, nem biztos, hogy egészséges. Jó. Akkor még mindig nem szigorú értelemben a gyógyítás kegyelmi ajándékáról szeretnék beszélni. A második pontban egy kicsit előidőznék azon, hogy hogy eloszlassam ezt a tévképzetet, hogyha valami bűn van az életünkben, akkor Isten betegséggel büntet. Mert hogy ez a gondolat, hogyha befészkeli magát valakinek a fejébe, akkor olyan lelki rombolást tud okozni, hogy annak a következményei szinte felmérhetetlenek. Teológusként ellátogattam egyszer egy gyülekezetbe. A teológusokat úgy hívják meg egy-egy gyülekezetbe, hogy szolgáljanak. És amikor mondjuk egy karácsonyi vagy húsvéti ünnepkörben több napon keresztül kellett szolgálnunk, akkor egy-egy családnál aludtunk. Tehát valaki befogadott bennünket. És egyik ilyen alkalommal egy olyan családhoz kerültem, ahol amikor a vacsora asztalnál kiderült, hogy cukorbeteg vagyok, akkor azt találta mondani nekem a vendéglátó, hogy és imádkoztál már ezért? Hát mondom, az elmúlt 14 évben ezt teszem. Azt mondja, mert hát, ugye azt mondja az ige, hogy hát aki imádkozik, az meggyógyul. Na, figyelj, én ennél kicsit árnyaltabban látom a helyzetet. Lehet, hogy nem imádkoztam elég jól. Na, onnantól kezdve nem hazudok, 2,5 órán keresztül hallgattam, hogy hogyan is kellene hinnem, és hogy mit is csinálok rosszul, de legnagyobb valószínűség szerint valamilyen bűn van az életemben, amiről nem is tudok, de Isten ezt a betegséget adja, hogy gondolkozzak. És hogy végül eljussak odáig, majd miután leástam a bűneimnek a legmélyéig, mert hogy ő is volt olyan helyzetben, amikor a gyerekeiért imádkozott, leborult, és csak jöttek föl az újabb és újabb bűnök, és mikor az összeset kidobta a kukába, na akkor úgy tudott imádkozni a gyerekeért, hogy az meggyógyult. El nem tudom mondani nektek, hogy mennyire szívesen felálltam volna attól a vacsoraasztaltól, de hát az ő vendégük voltam, ráadásul utána másnap még szolgálnom kellett. Ez egy teljes tévtanítás. Úgy, ahogy van. Nem olvasunk olyat az igében, hogy az Isten, aki egyébként olyan kommunikációra törekszik velünk, mint ahogy most itt én beszélek hozzátok, hogy értsük az ő szavát, nem tesz olyat, hogy bedob egy betegséget az életedbe, hogy gondolkozzál rajta, hogy vajon mi miatt büntetlek meg, és miért pont ezzel a betegséggel. És egyébként, ha majd jól imádkozol, akkor meggyógyulsz. Hát éppen Zolinak meséltem, hogy ha én annyiszor meggyógyultam volna a cukorbetegségből, ahányszor értem, ezért imádkoztak, akkor én már 200%-os lennék, és valószínűleg 120 évig élnék biztosan, mert annyira egészséges lennék. A szenvedés az egy misztérium. A Bibliának a legnagyobb szereplői a szenvedés kérdésével viaskodtak a legtöbbet. Mondjuk Jób. És a legvégén mire jut Jób? Arra jut, hogy azt tudja mondani, hogy illetve az Úr azt mondja neki, hogy figyelj Jób, ezt nem fogod megérteni. A legtöbb, amit megérthetsz a szenvedésről, az az, hogyha Isten, aki egyébként az egész világegyetemet tartja. És az egész világegyetemet olyan kreatívan tervezte meg, mint ahogy látjuk magunk körül, akkor pont veled ne foglalkozna. Amit a szenvedésről megérthetünk általánosságként, az ez. Persze van olyan, hogy Isten többet is kijelent egy-egy embernek. Mert Pál apostolnak azt mondta, hogy az megértette Pál, hogy az a bizonyos tövis, az a valami, a nehézsége, az azért kell, hogy ő alázatban maradjon. Na ez a másik, amit szeretek így meghallgatni a saját betegségem kapcsán, hogy amikor én megtudják, hogy cukorbeteg vagyok, hát igen, de legalább van, ami alázatban tart. Ez az. Igen. Úgyhogy jó úton vagyok afelé, hogy olyan legyek, mint Mózes, aki a legalázatosabb ember volt a Földön. Én elbírnék képzelni erre más módszert is, de Isten meg ezt látja jónak. De egyébként nem biztos, hogy ugyanazt látja jónak az én életemben, mint Páléban. És itt értitek, nem rólam van szó, a te betegséged ugyanebbe a kategóriába tartozik. Mert hogy az egyes ember bűnét, tehát téged vagy engem, csak nagyon speciális esetekben bünteti az Úr betegséggel. Ha viszont így van, akkor az, arra nem rá kell jönnie, hogy mi miatt érhet engem ez a büntetés, hanem tudja, hogy amiatt éri a betegség, amire rávilágítanak neki. Na nézzük az igéket. Ez a gondolat egyébként, hogy a betegség a bűnnek a következménye, de az egyes ember konkrét bűnének a következménye, ez minden korban jellemezte az emberek gondolkodását. Miért? Azért, mert van egy olyan pszichológiai jelenség, amit úgy látunk, úgy neveznek, hogy a világ igazságosságába vetett hit. Ez azt jelenti, hogy ha valamilyen rossz dolog ér egy embert, amit a mi agyunk nem tud feldolgozni, mert tudjuk, hogy ő egy jó ember egyébként, akkor az agyunk azért, hogy ezt a feszültséget legyőzze, meg fogja találni, hogy az az ember miért bűnhődik. Mert az nem lehet, hogy az igaz ember bűnhődjön. Ez egy pszichológiai jelenség. A náci Németországban, a holokauszt idején, Ez nagyon sokakkal megtörtént. Hogy azt mondták, hogy hát olyan nincsen, hogy csak azért, mert valaki zsidó, azért megöljék. Ilyen nincsen, ugye? Ilyen tényleg nincs. Csak azért, mert magyar vagyok, engem csak azért most fejbe lőjenek. Mert ez a világ igazságosságába vetett hitemet megrengeti. Ha pedig így van, akkor azért, hogy az agy ezt az ellentmondást legyőzze, meg fogja találni ilyen búvó patakszerűen, hogy hogyan bizonyítsa rá a másik emberre, hogy méltó a büntetésre. És hát így jöttek ezek a gondolatok, hogy hát azért, mert kizsarolják a pénzünket, mert átvágnak, ahol lehet, mert alacsonyabb rendű faj. Értitek? Na ugyanígy ez a betegséggel kapcsolatban is megtörténik. Valami csak lehet az életében, ami miatt az Úr megbüntette ezzel. Na Jézus erre a fajta hozzáállásra ezt mondja. Amikor Jézus továbbment onnan, meglátott egy születése óta vak embert. Tanítványai megkérdezték tőle. Mester, ki vétkezett? Ez vagy a szülei, hogy vakon született? Jézus így válaszolt. Nem ő vétkezett, nem is a szülei, hanem azért van ez így, hogy nyilvánvalóvá legyenek rajta Isten cselekedetei. Na hát ez számomra egy aranymondat. Nem ő vétkezett, nem is a szülei. Ezzel azt mondja Jézus, hogy akadjatok le erről a gondolkodásmódról. Ez nem működik. Isten az ő szuverén hatalmából megengedte, hogy ez az ember beteg legyen, hogy vakon szülessen. És mint ilyen, ott van Isten kezében. És ha Isten akarja, akkor majd megdicsőíti önmagát rajta keresztül. És hát látjuk is a történet folytatásából, hogy úgy megdicsőíti magát Jézus, hogy nyilvánvaló lesz, hogy messiási jelt tett. A vakon született ember meggyógyítása az a messiási jelek közé tartozott. Annyira befogadhatatlan volt ez a korabeli farizeusoknak és írástudóknak, hogy kizárták ezt a jó embert a zsinagógából, hogy a saját szülei nem akarták elfogadni, és nem vállaltak vele közösséget. A saját szülei. Hát náluk jobban senki nem tudta, hogy ez az ember vakon született. De a lényeg, hogy Jézus ezt a gondolatot elvágja, és ki akarja iktatni a tanítványainak a gondolkodásából. Ezzel szemben viszont a következő példa az, példát azt azért hozom, hogy lássuk, hogy van olyan, hogy Isten valakit egy betegséggel büntet, na de akkor ennek azonnal tudatába hozza az illetőt. Saul pedig, akit Pálnak is hívnak, megtelve szent lélekkel ránézett, és így szólt. Te mindenféle csalással és gonoszsággal tele ember, te ördögfajza, te minden igazság ellensége. Nem szűnsz meg elferdíteni az Úr egyenes útjait? Most íme az Úr keze rajtad van, megvakulsz, és nem látod a napot egy ideig. Erre hirtelen homály és sötétség szállt rá, és botorkába keresett vezetőket. Na hát ezt az embert úgy hívták, hogy Elimász, vagy Bar Jézus, és az egyik helyen, ahova Pál elment evangéliumot hirdetni, és egészen a helyi képviselőtestületnek a vezetőjéig jutott, akit Sergius Paulusnak hívnak, a helytartóhoz, és Sergius Paulus már-már fogékonnyá vált az evangéliumra, ez az Elimás nevű varázsló, ez pedig próbálta ellehetetleníteni Páléknak a munkálkodását. Úgyhogy ezért engedhető meg Pálnak ez a hangnem, amit egyébként ne gyakoroljatok majd, hogyha valakinek a munkássága nem tetszik nektek, mert az emberek nem szeretik, hogy a leőrdök fajzatozzák őket, meg minden igazság ellenségének mondják őket, de Pál azért engedte ezt meg magának, mert direktben útját állta ez a mágus az evangéliumnak. Tehát van olyan, hogy Isten egy betegséget ad büntetésként, de hát itt teljesen nyilvánvaló volt, hogy mi az oka ennek a büntetésnek. Aztán a hármas pontban arra szerettem volna rávilágítani, hogy azt olvashatjuk az igében, az evangéliumokban, hogy aki Jézushoz ment és gyógyulást kért, azt Jézus meggyógyította. Előbb vagy utóbb meggyógyította. Volt olyan, hogy próbára tette a hitét, de minden esetben meggyógyította őket. Azt látjuk, hogy nem mindenkit, nem törvényszerű volt az, hogy Jézus megy és gyógyít. Mert volt egy olyan pont, ahol végül azt mondta, hogy nem, és nem megyek veletek, menjünk, hirdessük az evangéliumot. Amikor viszont gyógyított, akkor ezt annyira változatos formában tette, hogy az már elgondolkodtató. Hogy miért van az, hogy négy helyen olvashatunk vak meggyógyulásának a történetéről, és akárhányszor olvasunk erről, mindig más ezeknek a gyógyításoknak a módja. És ezt szedtem itt össze. Tehát négyféleképpen gyógyította meg Jézus a vakokat. Volt olyan, hogy megérintette a szemét. És ennyit olvasunk. Megérintette a szemét, és az meggyógyult. Oké, gyógyítás 1. Gyógyítás 2. A szavával. Mit akart, hogy cselekedjen veled? Uram, hogy lássak. Legyen a te hited szerint. És meggyógyult a szeme. Tehát egyszerűen a szavával gyógyít. Gyógyítás 3. Ők és gyenge idegzetűek, ne olvassák. A szemére köpött, rátette a kezét, és meggyógyult. Tehát volt olyan, akit Jézus szembe köpött ezen a földön, és ő ennek kimondottan örült. Tehát én is örülnék, hogyha ez visszahozna a látásomat. Jó, tehát gyógyítás 3, szemére köpött, rátette a kezét, és meggyógyult. Végül gyógyítás 4, a földre köp, sarat csinál a nyálas porból, ezt keni a szemére, és meggyógyul. Na hát nagyon elgondolkodtató, hogy ugyanannál a fajta betegségnél miért kell négyféleképpen gyógyítani? Miért? Ugyanannál a fajta betegségnél. Hát azt mondják, teológusok, egy olyan 1500 éve, úgyhogy egyet értek velük, hogy azért, hogy ne legyen kiszámítható, hogy a gyógyítás minden esetben Istenre mutasson. És ne lehessen azt mondani, hogy tehát vak embert úgy kell meggyógyítani, hogy szembe köpöm. Nem. Szóval lehet, hogy néhányan már szembe köptek másokat, de nem gyógyultak meg a vakságukból. Miért? Ezt csinálta Jézus? Igen. Nekünk is ezt kell tenni? Nem. Miért? Mert nem tudhatjuk, hogy ez-e a vak ember meggyógyításának a módja. Volt olyan, hogy így gyógyította meg Jézus, de nem ez ennek az eszköze. Tehát Jézus ezzel a sokféle módszerrel azt akarja nekünk üzenni, hogy rám nézz, engem keres, a gyógyítót keresd, ne a praktikát. Ezt nem lehet megtanulni. Nem egy olyan dolog, amit megtanulsz, és utána megy. Istent keresd a gyógyításban, ne a praktikát. Mert hogy a Bibliában mindig Isten gyógyít, és ezzel már megérkezünk az ajándékhoz. Mindig Isten gyógyít. Az előzményekből ez érthető is. Hát egy olyan ember, aki Isten nélkül a szellemi halál állapotában van, mire lenne képes? Akit a világ szellemisége irányít, az ördög. Az mire lenne képes? Hát gyógyítani biztos, hogy nem. Tehát gyógyítani ezen a földön mindig Isten gyógyít. Amikor ezt emberek eszközlik, akkor az emberek a kezei Istennek. Az emberek Isten eszközei, Isten szolgái, közvetítők. De önmagában ilyen hatalmuk nincs. És ezt azért fontos elmondani, mert amikor közöttünk majd megjelenik a gyógyítás kegyelmével megajándékozott ember, akkor nem arról van szó, hogy XY, ő annyira fantasztikus, hogy gyógyít. Nem. Ha van olyan ajándék, aminél ezt ki kell hangsúlyoznunk, akkor az a gyógyítás. Amikor majd azt kell mondanunk, hogy Isten rajta keresztül gyógyítani szokott. De Isten továbbra is akkor fog gyógyítani, amikor ő akar, és úgy fog gyógyítani, ahogy ő akar, és azt fogja meggyógyítani, akit ő akar. Tehát, ahogy Jézusnál is azt láttunk, hogy nem automatikusan, és nem minden ember gyógyít, ez ugyanígy lesz annál az embernél is, aki Jézus keze lesz, és a gyógyítás kegyelmi ajándékával embereket fog gyógyítani. Nem automatikusan, és nem mindenkit. Mert a gyógyítás célja mindig az, hogy Istenre mutasson. Ha nem hívő ember gyógyul meg, a gyógyítás célja mindig csak ez lehet. Nem önmagában az, hogy az ember fizikailag helyreálljon, hanem hogy kapcsolatba kerüljön Istennel, aki meggyógyította. Tehát vagy Istenre mutató gyógyítás, vagy az evangélium hirdetését erősíti meg, mint jel. És erre olvasunk itt két igét. Péter meg János megy föl imádkozni a templomba. A templom kapujában ott ül egy ember, alamizsnát kér tőlük, Péter pedig így szólt a bénához. Ezüstöm és aranyam nincsen, de amin van, azt adom neked. A názáreti Jézus Krisztus nevében kelj fel és járj. És jobb kezénél fogva felemelte, annak pedig azonnal megerősödött a lába és a bokája, felugrott, talpra állt és járt. Pétertől kérnek, Pétert pedig ugyanúgy, ahogy Jézusról is azt olvastuk az első igében, hogy amikor Isten lelke gyógyításra indította őt, Péternél ez a pont ott jön el, hogy a szemébe néz ennek az embernek, ennek a bénának, és csak azt tudjuk elképzelni, hogy abban a pillanatban Isten ereje gyógyításra indította őt. És akkor gyógyít. De Péterről sem azt olvassuk a későbbiekben, hogy ő mindig gyógyított, vagy mindenkit gyógyított volna. Mit osztott meg Péter ezzel az emberrel? Az evangéliumot. Amin van, azt adom neked. A názáreti Jézus Krisztus nevében. Hát szerintetek ezek után nem gondolkodott el ez az ember, hogy na ki az a názáreti Jézus? Hát dehogy nem. Az biztos. Meg amikor utána hallgatta Péternek a prédikációját, az is tuti fix, hogy ott volt a pünkösdi 3000 megtérő között. Aztán egy olyan, amikor Pál gyógyít. Történt pedig, hogy Publius apja, ez is egy római előjáró, lázruhamoktól és vérhastól gyöttörve ágynak esett. Pál bement hozzá, és miután imádkozott, rátette a kezét, és meggyógyította. A csodatétel kegyelmi ajándékában megáldott ember arra képes, hogy ilyen nagyon bensőséges kapcsolatban Istentől egyszer csak azt veszi üzenetként, hogy most gyógy, menj oda és gyógyítsd meg. Nem az történt, hogy Pál meghalotta, hogy Publius apja beteg. Jól, menjünk oda, gyógyul. Miután imádkozott, azt kapta az Úrtól, hogy menj oda, gyógyítsd meg. És akkor működik is. Hát ez úgy működne, hogy most, hogyha itt köztünk van gyógyító, ne rejtse véka alá, az nem jelentené azt, hogy ide jön hozzám, mert ő a gyógyító, és én nem vagyok többé cukorbeteg. És elnőtt, elhagyta a nátha. Nem. Hanem amikor az Úr ereje indítja őt, akkor gyógyít. Jó. No, és végül 5 percben a csodatétel kegyelmi ajándékáról. A Biblia tele van csodákkal. Hát szerintem a végére se érnénk, ha elkezdenénk sorolni. Ketté válik a tenger, és Izrael fiai száraz lábbal kelnek át rajta. Ketté válik a Jordán folyó, úgyhogy a folyók nem szoktak megállni a sodrásukban, és pláne nem szoktak átgyalogolni rajtuk száraz lábbal az emberek. Ez eddig 2 csoda. Lázár feltámad a halálból. 3. A vas, ami eddig mindannyiunk tapasztalatai szerint elsüllyed a vízben, ha Isten azt mondja, följön a víz színére, és egyébként nem egy nagy dolog történt, emlékeztek. Elizeus tanítványai azt mondják, hogy kicsi már ez a ház, amiben lakunk, a te házad, megyünk a Jordánhoz, vágunk magunknak egy pár szál fát, építünk belőle sátrat, ott fogunk lakni. Jó? De azért gyere velünk te is, mondja az egyik Elizeusnak. És milyen jó, hogy ott van, mert ez a szegény próféta tanítvány olyan nagy slunggal vág rá a fára, hogy a fejsze vasa belerepül a vízbe. És elsüllyed. Na bum, hát előfordul, nem? Hát beesik a szerszám a vízbe. De ez a szegény kis próféta tanítvány fölkiált, és azt mondja, hogy jaj, uram, kölcsönbe kaptam. Most őszintén nagy dolog. Kölcsönbe kapsz egy szerszámot, egy fejszét, beesik a vízbe, bemész a praktikerbe, 5000 forintért veszel másikat. 6 ér. De hogyha Gyula megy, akkor 4500. Jó, tehát nem egy nagy dolog, de mégis az Isten embere, amikor csodatételre indul, akkor még egy ilyen teljesen bagatell dologban is Isten csodát tesz. Elizeus odadob egy fát, a fejsze vasa feljön a vízre, és ott lebeg. Jó, tehát innentől kezdve akkor tudjátok, ha a fejsze vasa vízbe esik, egy botot kell odadobni, ahova beleesett, és följön a víz színére. Nyilván nem. Nyilván nem, ez egy csoda. Jó. Aztán egy ember a szamarát addig üti, még a szamár majdnem megdöglik, mert az a nyomorult szamár nem akar tovább menni egy úton, ahol a tulajdonosa tovább akar menni. Erre megszólal a szamár, és azt mondja, hogy te miért ütsz engem? Annyi ideje szolgállak már hűségesen, soha nem tettem veled semmi rosszat, most meg agyonversz. Jó, tehát a Biblia hemzseg a csodáktól. Mert hogy mi a csoda? A csoda az, amikor Isten demonstrálja, hogy ő mindenek felett úr. A csoda az, amikor Isten egy időre felfüggeszti a természeti világnak a törvényeit, azért, hogy demonstrálja, hogy ő mindenek felett való úr. A természet fölötti úr demonstrálja, hogy őt a természeti törvények nem kötik. A nap megáll az égen, azért, hogy Isten népe győzelmet szerezzen. A természeti törvényeket Isten megakasztja egy időre, azért, hogy demonstrálja, hogy ő úr mindezek felett. Amikor pedig ez történik, akkor a teremtmény, aki ezek között a természeti szabályosságok, törvények között mozog biztonságban. Na, amikor ezek a természeti törvények felfüggesztődnek egy időre, akkor a teremtmény elveszíti a biztonságérzetét. Olyan, mintha lelkileg földrengés lenne. Mert a földrengésben azt mondják, én még nem éltem át, illetve de, átéltem, egyszer Pesten volt, 3 éve volt egy földrengés, de nem történt semmi, csak azt éreztem, hogy így 2 centivel arrébb ültem az ágyon, meg kicsit remeg a csillám. De amikor a földrengés azzal jár, hogy kimegy a lábad alól a talaj, és nem tudsz megállni a lábadon, és minden összedől körülted, és nincs hova menekülni. Na ezt megcsinálja Isten, annak érdekében, hogy újra írja az ember világképét. A csoda tételnek ez a lényege. Mert hogyha a világképedben nincs benne Isten, akkor Isten azon lesz, hogy átírja ezt a világképet. És hogyha ha ehhez az kell, hogy a természeti világnak a törvényei egy időre érvényüket veszítsék, és mi elveszítjük a biztonságérzetünket, akkor Isten föl fogja függeszteni ezeket a törvényeket. Mint ahogy Péter nagyon jól tudta, hogy a halak nem a hajó egyik oldalán szoktak gyűlni, hanem bent vannak a tóban. És a mi dolgunk az, hogy egy helyre kerítsük őket. De amikor az ács, az ő hajójában ülve, azért mondom szándékosan, az ács, az ő hajójában ülve, akinek halászvállalkozása van, azt mondja, hogy vessétek ki a másik oldalra. Majd ott találtok. Mert a halak 2,5 méterrel arrébb vannak. Mert ott gyülekeznek, hogy kifogd őket. Süsű. Hát nem. De Jézus ott fölfüggesztette egy pillanatra a természeti törvényszerűséget, a halak meg összegyűltek, Péter meg kifogta őket. És Péternek mi az első gondolata? Az, hogy leborul, és azt mondja, hogy menj el tőlem, Uram, mert bűnös ember vagyok. Na ez a csodatétel ajándékának a lényege. Hogy megremegtesse a világképedet, újraírja, és immáron Isten is helyet kapjon ebben az új világképben. Az apostolok pedig elmentek, hirdették az igét mindenütt, az Úr pedig együtt munkálkodott velük, megerősítette az ige hirdetést a nyomában járó jelekkel. Ugyanúgy, mint a gyógyításnál. Hirdetik az evangéliumot, és ha kell, csodát tesznek, de azért, hogy az evangélium üzenete megerősödjön. Még az utolsó 2 igére szeretnék egy kicsit figyelni. Azt mondja János az evangéliumának a végén. De van sok egyéb is, amit Jézus tett, és ha azt mind megírnánk egytől egyig, úgy vélem maga a világ sem tudná befogadni a megírt könyveket. Pedig mennyi csodatételről olvasunk az igében. Rengetegről. De azt mondja János, hogy de voltál mennél több is. Nem tudom mindet leírni. Ez olyan, mintha János az evangélium végére pont-pont-pontot tenne. És azt mondaná, hogy na, akkor tessék folytatni. Mert Jézus ma is csodatévő Isten. És amikor Márk pedig azt mondja, szintén János azt mondja, hogy bizony-bizony mondom nektek, aki hisz én bennem, azokat a cselekedeteket, amelyeket én teszek, szintén megteszi, sőt, ezeknél nagyobbakat is tesz. Na, akkor érünk el 2017. február 24-éig, füzes gyarmatig. Mert ez már tényleg rólunk szól. Aki hisz bennem, ezeket megteszi. Sőt, még ezeknél nagyobbakat is tesz. Na most, ha ezt az igét önmagadra értelmezed, arra az egyénre, aki most ott ül a székeden, akkor ez nem fog menni. Mert ezt nem arra érti Jézus, hogy mész, és te, mint kis Jézus, gyógyítasz, ördököt üzöl, prédikálsz, etc. Mert hogyan tudnál te vagy én nagyobb dolgokat tenni Jézusnál? Sehogy. Ezt tapasztalatból tudjuk mindent. De, és ezzel szeretném az estét zárni, és előkészíteni a holnap reggelt. Ha úgy tekintünk önmagunkra, mint Krisztus testére, akkor ez az ige egyből valósággá válik. Mert a Krisztus teste jelenleg ebben a világban sokkal szélesebb körben van jelen, sokkal többen vagyunk, és sokkal nagyobb dolgokra vagyunk képesek, mint annak idején a názáreti Jézus volt egy szál magában itt ezen a földön. Mert Jézus nem tudott egyszerre minden kontinensen jelen lenni, most Jézus minden kontinensen jelen van egyszerre. Jézus nem volt annyian, mint mi vagyunk. Mert ő egyedül. Csak így lehetséges az, hogy megteszi a Krisztus teste mindazokat, amiket Jézus, sőt, még nagyobbakat is. Nagyobb, értsd, több. Tehát nagyon minőségileg jobb cselekedeteket nem kell tenni Jézusnál. Nem arról van szó, hogy még izmosabb csodákat fog tenni. Elég nekünk, hogyha a halottak föltámadnak majd a szavunkra, a démonok kimennek, a sánták lábra állnak, meg a vakon születettek meggyógyulnak. Nagyobbakat, vagyis volumenében többet tud tenni a Krisztus teste. És akkor összegezve, a gyógyító Isten erejét képviseli, hogy Isten akkor ott és azt gyógyítsa meg, akit ő akar. És a gyógyítónak van hite arra, hogy Isten ezt rajta keresztül teszi meg. A csodatétel pedig a menny világának a behatolása ebbe a világba, azért, hogy megrendüljön az embereknek a világképe, és helyre zökkenjen, amiben már Isten is jelen van. Na hát ez megint két olyan ajándék, amiért azt hiszem, hogy megéri imádkozni, hogy legyen köztünk, Krisztus testében olyan, aki ezzel az ajándékkal rendelkezik. Most ezért fogunk imádkozni. Atyánk, hálásak vagyunk neked a te szavadért, és köszönjük, hogy ma is úgy tanítottál bennünket, hogy a te lelked nem szűnt meg munkálkodni, és nem szűntél meg ajándékozni sem. Köszönjük, hogy a te szívedben benne van az, hogy legyenek közöttünk olyanok, akiket a gyógyítás ajándékával áldasz meg, és olyanok, akiket a csodatétel ajándékával áldasz meg. Uram, kérlek, hogy indítsd a mi szívünket, helyezd el ezeket az ajándékokat itt köztünk a Trinity-ben. És Urunk, mi szeretnénk a te testedként együtt mozogni, együtt lélegezni, egy szívként dobbanni, és hogyha kell, akkor csodákat tenni, és hogyha kell, akkor gyógyítani a te nevedben. Legyen áldott a te neved, Urunk, és hálásak vagyunk neked, hogy nem csak holnap este érkezel majd közénk, hanem itt vagy egészen az első perctől fogva, hogy mi itt összegyűjtünk. Kérünk, légyen a beszélgetéseinkben, a fürdőzéseinkben, az étkezéseinkben, a pihenésünkben, mindenben, Urunk, te légy minden. Amen.